Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Advent harmadik vasárnapján. Ez a szép énekkel kezdtük a szívünk szárazulását fejlesztettük. Most a 25. elején mondom a hirdetéseket. Nagy örömmel készülünk a karácsonyi ünnepre, és a gyülekezeti nagy karácsony ünneplés, a gyermekek is szolgálnak. Jövő vasárnap délután 4 órától fogunk tartani. Erre várjuk szeretettel. Már az a 4. vasárnap délután 4 órakor karácsony ünneplésével együtt vagyunk. Erre a gyermekek pedig készülnek, hogy mivel azt nem árulom el neked titok. Ehhez a gyermekek már próbáltak, és még több próba is lesz. Csütörtökön 6 órakor, ugye jól mondom, és majd jövő vasárnap délelőtt még szeretnénk próbálni, és majd azt kérik, hogy ne négyre jöjjenek, hanem jöjjenek kicsit előbb, 3-ről még legyen egy próba. Nagyon köszönjük a gyermekekkel foglalkozó testvéreknek a munkáját. Ilyenkor réteg karácsonyokat is tartunk, ami azt jelenti, hogy a két biblióránk kedden 7 órakor és csütörtökön 5 órakor kezdődő biblióránk szintén egy ilyen kis meghitt karácsonyi ünneplés lesz. Erre is szeretettel várjuk a testvéreket. Szentestén pedig 5 órakor tartunk Isten tiszteletet. Köszönjük a testvéreknek az adventi adományokat, amelyek azért fontosak, mert a gyermekeinket szeretnék egy kis ajándékkal megajándékozni. Amikor kifele megyünk, találunk egy dobozhoz az adventi adományoknak a belsején. Az elmúlt hétvégén gyülekezeti táborban voltunk. Pénteken este 18-an kezdtük, és vasárnap délután, ebéd után fejeztük be. Nagyon jó programunk volt. A megújuló lelki energiaforrásokról beszéltünk, és egy szakszervi adásra kezdődött, ahol amit Alföldibórus Márk fiunk tartott, aki ezekkel az megújuló energiaforrásokkal foglalkozik évek óta, és rögtön megmutatta, hogy lelkiképpen ugyanígy szükségünk van energiaforrásokra, és ezek a víz, Jézus az életvíze, a szél, ahol akar zúgását hallod, az Isten szent lelke, akkor a földben levő energiás, a napenergiá, és ezeket az igéket vettük sorba, és ezekről beszélgettünk, nap és pajzs az Úr. Aztán aki szomjózik, jöjjön én hozzám, és igyék, és aki hisz én bennem, örök életre buzgó víznek fút feje lesz ő benne. Tehát felfakad egy forrás, amiből táplálkozhatunk, hogy aki abból iszik, meg ne szomjúhozik. Tehát ezeket a dolgokat vettük sorba, és nagyon sok hasznos és áldásos beszélgetés volt. A Fonlódi Református templomban voltunk Isten tiszteleten, nagyon kedves kis meghitt gyülekezetben hallgattuk az igét. A kántor éppen megbetegedett, úgyhogy engem kértek el a kántori szolgálatra. Kérdeztük a presbiter testvéreket, hogy ma az Isten tisztelet után egy rövid gyűlésre, találkozásra maradjanak itt. Egyszerűen egy feladatunk van, hogy a választói névjegyzéket elkészítettük. Ilyenkor évvégén készítjük el a választói névjegyzéket, hát hogy a gyülekezetben hány testvér van, aki szavazattal rendelkezik, tehát aki református konfirmált, és hozzájár az egyház anyag terének hordozásához, ő református egyháztal. Úgyhogy majd ki fogjuk tenni azt az ívet, talán még az irodában van, hogy megnézhessék, jövő vasárnaptól kezdve kint, de nézzék meg, hogy ott van a nevem. jól írták a nevemet, jó az utca, ahol megjelölték a lakásomat. És aki dolgozik, hibát követett el, tehát bármi hiba van, várjuk a korrekciót, és nagyon szépen megköszönjük, hogy ezt teljes. És még egy utolsó hirdetés lesz. A gondok urat kérem meg, aki a 122. Zsoltár első
kérdés. Mit hangzik, hogy újjond az én lelkem, amikor azt mondják nékem, menjünk el az Úr hajlékába. Az Úr hajlékába jövet, az nem csak a lelki idejövetel jelenti, hanem a testi jelenlétet is. Erre buzdítom én most a gyülekezet középkorú, jó egészségi állapotnak örvendő fiataljai, középkorújai, még idősebb testvéreket is. Erre nyílik nekünk most alkalom holnap hétfőn 16 órakor, amikor mindenkit újjongó lélekkel vár, nagy tisztelet Úr, és jó magam is, hogy a templomkertet tegyük rendbe, húzzuk össze a faleveleket, vigyük ki a gyűjtőhelyre, mert ez 20-áig a zöld kommandó elnevezésű kispesti non-profit KFT elszállítja. Így lenne szép és dicséretes, hogyha sokan eljönnének, esetleg még ha valakinek valamit a lomseprője elhozná, egy másfél órai derekas munkával ennek a feladatnak eleget tudunk tenni. Isten áldása legyen ezen a szolgálatunkban. Köszönöm.
És köszönjük szépen a buzdító szavakat. Ott leszünk. A 367. dicséretnek először az első két versét énekeljük. Ezután a gyermekek majd bőrkodtok áll, és elmondjátok az imádságot, hogy elmenjetek a gyermekórára. És utána a harmadik verset énekeljük. Az első vers így kezdődik. Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk.
És aztán majd készültök a gyermek karácsonyra, a gyülekezet gyermek programjára is, ahova remélem, hogy még sokan eljönnek más gyermekek is. Jó atyánk, Isten, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezess a lelkünket, szent lelket, ereje, növelje, hitünket. Amen. Isten áldjon meg benneteket a foglalkozáson. A harmadik verset énekeljük, a megkezdett éneknek. Éneklünk és a perc. szalad. Tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amit írva található a Máté Evangélium 25. fejezetében, a Máté Evangélium 25. részében a 31. verstől a fejezet végéig terjedő ige szakaszban. A megnevezett szent helyen a Máté Evangélium 25. részének 31. és azt követő verseiből így szól Isten igéje. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mint a szent angyalok, akkor ő majd beül a dicsőségének királyi székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek. És elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. És akkor azt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek, én atyámnak áldottai! Örököljétek ezt az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása előtt. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjúztam és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mert mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd neki az igazak mondván. Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? Vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? Mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy hogy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg, vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelt a király, és azt mondja majd neki, bizony mondom néktek, amennyivel megcselekedtétek egyel emez én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. És akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is, mondván, távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem, és nem adtatok ennem. Szomjúhoztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel engem. Beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd neki mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna neked? Akkor felel majd nekik mondván, bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel, emel legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek az örök gyötrelemre, az igazak pedig elmennek az örök életre. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy ebben a csendes órában végig gondolhatjuk az életünk dolgait ismét és megint. És ebben a órában azt nekünk egy lelki csendet is, amikor különösképpen kerülnek a te világosságodban az életünknek az eseményei, amik történtek velünk az elmúlt időszakban akár, és megterik a szívünk hálával, és megköszönjük, hogy ennyire jó vagy, és ennyire szeretsz bennünket. Megköszönjük, Istenünk, hogy nem a bűneink szerint bántál velünk. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket. Köszönjük, hogy betegségekből gyógyítottál, felerősítettél minket. Köszönjük, hogy a gyászoló szívnek vigasztalást adtál. Köszönjük, hogy megtartottad a családjainkat, a mi szeretteinket. És köszönjük azt, hogy mi lelkünk is fogékony és érzékeny a te dolgaidra. És így most együtt lehetünk a te nevedben, és hallgathatjuk az igét. Megköszönjük, Urunk, hogy ilyen méltóságot adtál nekünk, ilyen rendkívüli ajándékot, hiszen körülnézünk ebben a világban, közömbösek a te igéd iránt, mi pedig szeretnénk hallani a te szavadat. Ugyanakkor a lelkiismeretünk szava is mindig újból megszólal, és most ebben a csendben is, amikor eszünkbe jutnak a hiányosságaink, amikor szeretetlenek voltunk, amikor olyan dolgokat tettünk, amik neked sem tetszettek, amik sőt, haragra ingereltek téged, és mint igaz bíró meg kell, hogy büntess bennünket. De reménykedünk a megváltunkban, a Jézus Krisztusban. Ő érette tartod még ezt a világot. Ő érette, ő miatta tart még ez a kegyelmi idő, mert ő még elhívja az övéit. Hadd legyünk mi is a tiéid, szólíts meg bennünket igéd és szent lelked által. Kérünk, áld meg az Isten tiszteletünket, most velünk párhuzamosan a gyermekeknek a munkáját. Készítsd őket is, adj nekik nagy örömöt, lelkesedést, hogy készüljenek a karácsonyra. Hallgass meg imádságunkat most, amikor adventben dicsérünk és magasztalunk téged, amikor tele van a szívünk újongással és hálával, mert íme adventben lehetünk, és mi ismerhetjük és értjük az adventnek az igazi jelentőségét. Köszönjük, hogy egyszer már eljöttél karácsonykor. Köszönjük, hogy ismét jössz, és várunk téged. És köszönjük, hogy így szívünket, lelkünket hozzád emelhetjük. Mert te jössz, mint királyi győztesünk. Kérünk, most is jöjj közénk igéd és lelked világos üzenetével. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 227. dicséretünk első versét. A 227. dicséretünk első verse így kezdődik. A mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya, óhajtozik híveinek drága fényes aranya. kérem, hogy fennállva hallgassuk meg az igét. Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánunk hirdetni, írva található az imént olvasott ige részben a Máté evangélium 25. részének 46. versében. Az igazak pedig elmennek az örök életre. Megkérdem dr. Dékán Kizó testvérem, hogy be van még tűzve a teremben? A hátsó teremben.
Igen.
Mert a kis fiú vagy kicsi, ugye? Hát, bocsánat, nem láthatok. A kislány, hogyha nyugtalankodik, van egy termünk, ahol be van fűtve, és ki van erősítve a prédikáció. Nyugodtan a dékán Tibor segít majd, hogyha ki akar menni. De érezzék jól magukat közöttünk. Kedves testvérek, egy nagyon izgalmas történet van előttünk, és meg is szakítottam most azt a szokásomat, vagy sorozatomat, hogy a napi vezérfonal alapján levő igét magyarázom, mert az adventnek tudjuk, hogy kettős arculata van, egyik, ami a Krisztus első eljövetére vonatkozik, és ilyenkor azokat a ószövetségi előjelzéseket szoktuk venni, amik arról beszélnek, hogy majd eljön a Krisztus, és ez beteljesedett. De az adventnek van egy másik vetülete is, hogy majd a világ végén Jézus Krisztus visszajön, mint a hitvallásunk mondja, onnan lészen eljövendő itteni eleveneket és holtakat. Ez a második advent, és mivel adventnek van egy ilyen profilja is, ezért gondoltam, hogy egy adventi példázatot hozok a Máté evangéliumából, a 25. részből, tehát ha valaki otthon el akar olvasni, a Máté evangélium 25. részében talán három ilyen példázatot, ami mind arról szól, hogy az Úr Jézus majd egyszer visszajön. És ebből most a harmadikat vettem, arról szól, amikor Jézus Krisztus eljön és beül az ő királyi székébe. És azért nagyon izgalmas ez a rész többek között, mert ez rögtön a népekkel kezdődik. Tudnék, azt olvassuk, hogy maga elé gyűjti az összes népeket, a pántata etné, így van görögül az összes etnikumot, mindenféle ember maga elé gyűjt az egész népeket, és ez valóban egy nagy népmozgás lesz, és ugye a napjainkban nagy népmozgalmakat látunk, azokat éljük át a újkori néppándorlás, és akkor most láthatjuk, hogy ezek a népek majd mind, akik valamikor éltek az emberiség során, a feltámadáskor odállnak az Úr elé, és ő pedig majd megítéli őket. Hallottuk, szétválasztja őket jobb és bal kéz felől, lesznek juhok, azok, akik hívők, lesznek kecskék, akik nem hívők, és mind a két csoportnak meg lesz a maga jutalma, és a életének a folytatása. Én háromszor készültem fel erre a prédikációra. Mind a hármat nem fogom elmondani, de a harmadikat szeretném csak inkább előhozni, tudni, hogy arra gondoltam, hogy mi most a saját dolgainkra keresünk választ. Tehát nem kimondottan ennek a résznek a részletes magyarázatát akarom hozni, hanem egyszer az, hogy mi most azért jöttünk ide, hogy a saját dolgainkra valamilyen választ kapjunk. Úgy, miután végig gondoltam teológiailag, hogy mi mit jelent és hogy kell magyarázni, akkor arra gondoltam ugyanakkor, hogy itt azért végsősen nem azért jöttünk, hogy teológizáljunk, hanem nekünk vannak gondjaink, nekünk vannak bajaink, terheink, azokat hoztuk magunkkal. Hogy ebben mit üzen nekünk ez az ige, ez a rész, és ezekkel indítanék, így azért csak megvilágíthatjuk ezt az ige részt is, hogy ez megvilágíthat bennünket. Tudnélik, jöttünk, és a családi életben adódó örömök és bánatok mind rajtunk vannak. És ezt mind kiki saját maga végig gondolja, és az Úr nagyon jól ismeri ezt, ő irányítgatja a gondolatainkat is ebben a szent órában. És talán, ha nem is direkt válasz, ami sok-sok kérdésünkre, amiket hoztunk, talán egy szempont, amit érdemes belehelyezni a mindennapos gondjainkba és családi életünknek a nagy kérdéseibe, ami az, hogy nem csak egy családunk van, hanem van egy lelki családunk is. ezt mi elmondhatjuk, hát azért vagyunk itt, hogy az embernek van egy olyan családja, ami a testi vonatkozásban valósul meg, de az embernek van egy lelki családja is, és itt most erről van szó, hogy a jobb oldalt azok állnak, akik ugyanabban egy lelki családba tartoznak. Ez a gyülekezet. Ez a Istennek a népe, Krisztusnak a népe, akik igen szoros kapcsolatban vannak egymással. Ezt így mondja vala a bibliai régies kifejezés, hogy a hitünk cselédjei. Hogy nekünk különösképpen felelősségünk van a hitünk cselédjei iránt, azok iránt, akik ugyanazokat az ösvényeket járják, hogy ugyanolyan nyomdokon járnak, ugyanaz a hitük, ugyanaz a kereszténység, tehát ugyanabban a Jézus Krisztusban hisznek. Ezek a hitünknek a cselédjei. És ez egy széles spektrum, nem csak kimondottan a kávinisták tartoznak ebbe, hanem bármilyen keresztény felekezetű ember, aki az Úr Jézus Krisztusban hisz. És igazából hisz az Úr Jézus Krisztusban, az ehhez a néphez tartozik, ezeket nevezi juhoknak. Itt, ha a példázatot otthon elolvassuk, akkor egyszerűen választ kapunk egy sereg kérdésre és sereg félremagyarázásra, amit ezzel kapcsolatban mindig újból hallunk, amik arra utalnak, mintha nem lenne különbség ember és ember között. Azt mondja a Biblia, hogy a juhok és a kecskék, tehát akik hisznek és akik nem hisznek, ez a két csoport, van különbség. Viszont akik jobb oldalt állnak, azoknak van egy közös egysége. Vannak különbözőségek, a kereszténységek belül vannak különbözőségek, de hogyha a lényegi dolgokat komolyan veszük, az annyira összekapcsolja az embereket, mégis egy kereszténység van. Tudnék, vannak alapartikulusok, alaptételek, tehát az, hogy hiszünk az Atya, Fiú, Szentlélek, Istenben, tehát ami egy Istenünk három személyben jelent meg. Hiszünk a Jézus Krisztusban, aki a mi megváltónk. Nekünk ünnep a karácsony, ünnep a húsvét, a pünkös. Tehát ezek az alapigazságok, hiszük a feltámadást, ezek a kereszténységnek az alapigazságai. Aztán különbözőségek lehetnek. A keresztény kiszolgáltatása kérdésében, az úrvacsora kiszolgáltatása, vannak különbségek. Ennek alapján vannak különböző protestáns vagy keresztény felekezetek. De van egy alapegység, aki az apostoli hitvallást vallja, az keresztény. Aki ezeket a dolgokat elhiszi, ami a hiszeg egyben van, az keresztény ember. Ezek, és akik szívvel hiszik, és ennek alapján élnek, azok ott fognak állni jobb oldalra. A Jézus jobb oldala az, ami helyt ad nekik, a jobb keze felől lesznek, és őket nevezi juhoknak, őket nevezi áldottaknak, mert azt mondja, gyertek, én atyámnak áldottai. Ezek, ez a bizonyos nép, a keresztjének, akik ezt a hívást hallják, mint hogy jöjjetek, egy életen keresztül ezt hallják, és ezek azok, akik a Krisztus kicsinyeihez tartoznak, és akik a Krisztus kicsinyeivel jót tesznek, ez a hitünk cselédjei. Vagyis ez az, hogy egy lelki családba tartoznak, és ennek a lelki családnak a tagjai, és igen szoros kapcsolatban egymás között, még ha nem is ismerjük egymást, egy lelki kapcsolat megvan, ez akkor nyilvánul meg, ha találkozunk mondjuk egy észak-ír emberrel, akire kiderül, hogy keresztény ember, és ugyanabban a Jézus Krisztusban hisz, akkor olyan, mintha mi mindig ismertük is volna egymást, egy olyan lelki kapocs, ez ugyanabban a gyülekezetbe tartozik. Na ezek azok, akik jobbkész felől állnak. És amikor azt mondja Krisztus, hogy ennem adtatok, innom adtatok, jövevény voltam, befogadtatok, felruháztatok, stb. Megkérdik, hogy mikor történt ez, azt mondja, amikor az én kicsinyeimnek adtatok enni. A kicsinyeimet felruháztátok, az azt jelenti, hogy a hitünk cselédjeit, a hívőket szerettétek, velük lelki kapcsolatban voltatok, és enni adtatok nekik, és inni adtatok nekik, és meglátogattátok azokat, akik az Úr Jézus Krisztushoz tartoznak. És ez annyira kedves az Istennek, hogy ez a lelki család működik, akik jobb oldalt állnak majd, és egy nagy demonstráció, ezek azok, akik hozzám tartoznak. Istennek annyira tetszik ez, hogy ez a lelki közösség, egy működő közösség, az egész világon mindenhol van keresztjén, ezért hiszek egy egyetemes keresztjén, annyi a Szent Egyházat. Annyira tetszik, hogy ez egy aktív, összetartozó, szeretett közösség, annyira tetszik ez az Úrnak, hogy ezeket a cselekedeteket meg is említi. Hogy ennem adtatok, innom adtatok, és azért most örököljétek az országot. És annyira nagy ez a lelki egység, ó, ez egy nagyszerű lelki egység, mert a Krisztus is beletartozik. Tehát nem csak a hívek vannak lelki egységben egymással, vagy azok, akik hisznek ugyanabban a Jézusban, akik ugyanaz a Szent Lélek hat át, jár át, akikben ugyanaz az egy Isten lélek munkálkodik. Ez egy belső lelki egységet ad a testvérek között, ez az egész világon megvan ez a szenteknek az egyessége, a hívőknek a közössége, ez a communio sanctorum, a szakifejezése, de annyira nagy és fontos ez, hogy ebben maga Krisztus is beletartozik. Olyannyira, hogy azt mondja, hogy amikor az én kicsinyeim közül az egyikkel jót tettetek, olyan, mint én velem tettetek volna jót. Tehát, hogyha valaki a Krisztus népéhez tartozó testvérében jót tesz, meglátogatja, anyagi gondjaiban megsegíti, szívére veszi a gondját, imádkozik érte, ez olyan, mintha Krisztussal tenné, Krisztus annyira azonosítja magát ezzel a néppel. Tehát summa-summán van másik család is, nem csak a mi földi családunk van, van egy lelki család is, és ennek lehetünk mi a tagjai, hogyha hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, és a Szentlélek betagolt már ebbe a családba, és a szívünknek az a vágya, hogy bárcsak a mi földi családtagjai közül is minél többen, vagy mindnyájan beletartozzanak ebbe a lelki közösségbe. Mert akkor Krisztushoz is tartoznak, meg egy olyan néphez is tartoznak, aminek ez lesz a vége, vagy folytatása, és az igazak elmennek az örök életre, mint hogy a text, hiszem ez volt a Bibliából, hogy az igazak elmennek az örök életre. Tehát én úgy gondolom, hogy ez foglalkoztat bennünket. Másodszor az is foglalkoztat bennünket, amiknek ezt a címet adtam, hogy az aktualitásaink. Tehát amit most éppen kellene tennünk, vagy amiben benne vagyunk, és mivel azt olvasom az igében, a mai versben, hogy beteg voltam és meglátogattatok, akkor eszünkbe jut az, hogy valakihez most el kellene menni. Már régen el kellene menni valakihez. Már olyan régen el kellene menni meglátogatni valakit, mert neki szüksége van rá, és most elmegyek. Tehát ez talán buzdít bennünket, hogy most megtegyük azt, ami már húzódik régóta. Tudom, hogy karácsony előtt nagyon összesűrűsödnek a dolgok, de Jézus azt mondja, hogy fogoly voltam, és meglátogattatok, beteg voltam, és meglátogattatok, jövevény voltam, és törődtetek én velem, és szomjas voltam, és innom adtatok én nekem. Most akkor tegyünk jót, amíg lehetőség van erre. Különösképpen a mi hitünk cselédjeivel. Ami pedig még izgalmasabb, hogy ezt a gondolatot Jézus máshol is mondja az evangéliumban, és hozzáteszi, hogy ha inni adtadok valakinek az én nevemben. Tehát amikor itt arról van szó, hogy ezek az emberek ragyogó cselekedeteket hajtottak végre, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna, szomjóztál, és ingod adtunk volna, mikor láttuk, jövevény voltál, és befogadtunk volna, stb. Akkor ugyanezt a Máté evangélium máshol is elmondja, és ezt tettétek az én nevemben. Tehát, amikor egy aktivitásra, egy keresztény cselekedetre indulunk, most felbújtít bennünket ez, hogy valami jót tegyük, az ő nevében kellene ezt tenni. Tehát, mert ha keresztények vagyunk, akkor keresztényeknek a feje Krisztus nevében kell ezt tennünk. Az ő nevében azt jelenti, hogy az ő megbízásával, az ő jelenlétével, az ő áldásával, az ő beleegyezésével és az ő kísérletében megyünk oda. Vagyis lehet, hogy nehéz egy látogatás, olyan beteget kell meglátogatni, olyan betegséghez kell mennünk, amit mi magunk is félünk, az Úr segítségével megyünk oda. Az Úr erejével megyünk oda, az Úr bölcsességével megyünk oda. Egy olyan beszélgetésre kell elmennünk, ahol békességet kell teremteni. Mondhatom majdnem, hogy igazságot kell szolgáltatni, ha nem is az, de bölcs tanácsot kell adni, az ő bölcsességével megyünk oda. az én nevemben, az ő nevében. A harmadik, ami szintén talán foglalkoztat bennünket, az a bizonyos két felszólítás, ami, vagy két kiáltás, ami átzeng az éteren. Nem tudok jobbat mondani. Tudnélik, nem tudjuk pontosan, hogy hol zeng ez a kiáltás. Tudnélik, amikor eljön és beül az a dicsőségének királyi székében, akkor két mondat hangzik el. És azért mondta, hogy étere, nem tudjuk, hogy hol, mert amikor Krisztus visszajön, hol lesz ez, meg hol lesz ez a nagy ítélet. És erre nem tudunk választani valóban, hogy mi lesz a helyszín, ahol az egész emberiséget, a pántattá etnét, az összes népet meg fogja ítélni. Ezt nem tudjuk, de titkok ezek, mert már feltámadott testben lesz mindenki ott. Mert hiszük a testünk feltámadását, mindenki fel fog támadni. Egyszerűen azért kell, hogy feltámadjon minden ember, vissza kell, hogy kapja a testét, mert az ember, mint olyan, test és lélek egysége. Isten úgy teremtette az embert, az úgy egy egység, hogy van teste és van benne egy lélek. Ezt Isten teremtette. Teremtette egy testet, és hozzá teremtette egy lelket. Mindenkinek külön testet és külön lelket teremtett. És ez a kettő egy. És ez speciális. Ez megfelelő testhez a megfelelő lelket teremtette. És nem lehetne a kettőt összekeverni. Ezért sincs a lélekvándorlásnak semmiféle igaza. Mert az én lelkem senkinek a testébe bele nem férne, vagy nem illeszkedne. A testének lelke a másik testébe nem illet. Ne bele, mert Isten mindenkit személy szerint, mindenki olyan egyed, mindenkit külön teremtett az Isten. Végig gondolta, és testet és lelket teremtett. Ez a csodálatos egység a halálba szétszakad. És a testet eltemetjük. De a feltámadáskor a kettőt újra egyesíti, visszaadja a testet a lélekkel együtt. A test és lélek együtt. És ezért mondja Pál apostol, hogy nekünk meg kell jelennünk Krisztus ítélő szék előtt, hogy megjutalmazunk azt szerint, amit ebben a testben cselekedtünk. Ezért szükség, hogy testestől, lelkestől álljon minden egyes ember az Úr előtt, mert a testben követtük el a vétkeket. Testben hoztuk a döntést, hogy Jézus tulajdonai akarunk lenni. Testben mentünk el egy rossz helyre, és cselekedtünk rosszat. Ebben a testben mentünk el egy beteghez, és beszéltünk neki Jézusról. Tehát oda kell állnunk ő elé. És hogy ez tehát már akkor a feltámadás bekövetkeztével történik, és akkor hogy lesz ez, ezt nem tudok erre választani. Senki nem tud erre választani, majd meglátjuk. Tehát elképzelhetetlen a helyszín, de ezért mondtam, hogy egy két kiáltás hangzik át az éteren, vagy az univerzumban. Jöjjetek, távozzatok. Hát az egyik jó, másik rossz. Talán inkább a rosszat mondom, hogy azt lássuk, hogy mennyire kerülni kell. Az egyik kiáltás így hangzik, hogy távozzatok. Mert hallottuk az igében, hogy azt mondja a balkéz kéz felülállóknak, hogy távozzatok, akik a kecskéknek nevezi, akik Isten nélkül éltek, hogy ez a szó hangzik elő, hogy távozzatok. Nem jó szó ez. Nem szeretjük ezt a szót, hogy távozzatok. Visszaemlékszem, kis diák voltam, amikor egy matek tanárunk, a zavargó Zoltán tanár úr engem kizavart az osztályból. Azt hitt, hogy én beszélgettem. Már beszélgettem is, hettem volna, de épp akkor nem én beszélgettem. És még emlékszem, mindig a villogott tekintete, egy nagy darab ember volt, és durván kiabált, hogy azonnal menjek ki az osztályra. Nem szeretjük azt, hogy távozzatok, ez egy nagyon csúnya szó. De azért valami oka megvan, mert valaki beszélgetett, az biztos, hogy zavarta a matek órát. Tehát távozzatok, ez a szó hangzik el itt ebben a részben, és ez a szó nagyon gyakran elhangzik ebben a világban. Ez az eltaszítás szava. Ez az elutasításnak a szava. Ez az elidegenítésnek a szava. Ez valahogy a rosszal van kapcsolatban mindig, hogy az hangzik, hogy távozzatok. Ez valahogy a bűnnel kapcsolatban. Mondhatom, az ördögtől van ez, hogy valaki a másikat el kell, hogy taszítsa magától, hogy eltaszítja magától. Ez valahogy az ördögtől van, ez mindenféleképpen a bűn miatt van, hogy elhangzik ez a szó. És az, hogy Krisztus kell, hogy mondja, vagy fogja mondani az utolsó ítélet napján. Ez azért kell, hogy mondja, mert volt bűn, és ez a istentelenségnek a legvégső következménye. Mondhatom, ez az ítélet motívum szava. Mert lesz ítélet, a hitvallásunk azt mondja, hogy onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Tehát Krisztus eljön és beül a királyi székbe, és ítéletet gyakorol. Érdekes, hogy Krisztusé az ítélet. Sokszor a Jézus Krisztust úgy kisebbnek tartják, az atyánál pedig nincs három Isten. Egy Isten van, aki Atya, Fiú, Szentlélek. Egyenrangú személyek. És az Atya az ítéletet a Fiúnak adta, Krisztusnak adta. Annak, akit az emberek megítéltek. Annak, aki a legmegvetettebb volt, az lesz a legméltóság teljesebb. Aki a leggyámoltalanabb volt, amikor kezében, lábában szögeket vertek, és most ővé lesz a legnagyobb hatalom menjen és földön. És ő fogja az ítéletet véghez vinni. És azt kell, hogy mondja, hogy távozzatok a bűn miatt, kell, hogy mondja egyszerűen azért, és ezt megértjük. Az Isten lénye olyan, hogy a közelében nem férhet a bűn. Talán mi is lehet, hogy olyanok vagyunk, hogy nem szeretjük a csúnya beszédet. Tehát lassan olyan baráti társaságunk alakul ki, akik nem beszélnek csúnyán. Emlékszem, gimnazista koromban mondták, hogy itt van a Dezső, ne beszéljünk csúnyán. Nem tudom, olyan nagy hatása volt a második, de ez elhangzott. És nem szerettem a csúnya beszédet. És milyen gyarló kis példa. Az Istenhez képest, akinek a közelében nem férhet oda, a bűnnek semmilyen fajtája nem férhet az Isten közelében. Nem illeszkedik a kettő egymáshoz. Ott olyan szavak nem hangozhatnak el. Ó, magyar ember, aki amikor rájössz kalapáccsal az ujjadra, Isten szidod csúnya szavakkal. Isten nem lehet összekeverni a bűnnel és a bűnös szavakkal. Nem szabad. Az Isten és a bűn nem illeszkedik egymáshoz. Ezért azt kell mondani a bűnre, hogy távozz. Tehát az ő országába a bűn nem mehet be. Az ő országában nincs helye semmiféle bűnnek. Ezért azt kell mondani azoknak, akik a bűneikben élnek, akik még mindig a bűneikben vannak, akiket az Úr Jézus nem mosott ki a bűneikből, akiknek nincsen megváltójuk, akiknek nincsen belső megtisztulásuk és szabadulásuk a bűnből, csak ezt mondhatja, más nem mondhat. Azt mondja, hogy távozzatok. Mert kívül maradnak az Isten országából azok, akik szeretik és szólják a hazugságot, mert az Isten országából nem mehetnek be a varázslók, a paráznák, a babonások, a házasságtörők, és mindazok, akik az Isten törvényét megszegik. Akinek tehát nincs megváltója, aki ezekből a bűnökből megváltotta volna, az még abban a csoportban tartozik, ami nem férhet az Isten közelébe. Ezért zeng végig az univerzumon ez a szó, távozzatok. Azért ne éljünk a bűneinkben, ne maradjunk így, legyen nekünk megváltónk, aki bennünket a bűnből megszabadít, és Isten előtt rendezzük ezeket a dolgokat, hogy ne a bal oldalra, hanem jobb oldalra kerüljünk. Hogy ezt a másik szót halljuk, ami olyan kedves, hogy jöjjetek. Mert ez egy nagyon kedves szó. Ilyen gondolatok jutnak eszünkbe, hogy valahol hív, magához hív, ahol egység van, ahol szeretet van, ahol békesség van, ahol kedves együttlét van, ahol nem bántanak, ahol nyugodt a lelkünk, hát valahogy amire vágyik a mi lelkünk most karácsonykor leginkább. Oda hív ez a kiáltás, hogy jöjjetek, ahol öröm van, boldogság van, és szeretet. És amikor azért ilyen nagyon erős ez a szó, nem maga a szó az, ami erős, hanem azért nagyon erős, vagy akkor nagyon erős, amikor Isten mondja. Tehát, hogyha Isten mondja ezt a szót, vagy bármilyen szót mond, akkor az különös módon fel van erősítve. És valahogy úgy van felerősítve, egy olyan töltése van felerősítve, ami lelkünkkel illeszkedhet. Tehát lelkileg van felerősítve, tehát a lelkünkbe kapaszkodhat bele. Tehát ezért olyan erős a Biblia szava, ezért érdemes olvasni a Bibliát, mert miközben olvasom, azok a szavak lelkiképpen az én lelki mi voltam, a van lelkem. A lelki mi voltam, a belekapaszkodik, és ott elkezd rezonálni, és valamit felerősít, és ennek alapján a gondolataim is megváltoznak, meg a döntéseim is megváltoznak, az érzéseim megváltoznak, én magam megváltozok, mert ez a szó elért engem, hogy jöjjetek. És nagyon érdekes megtapasztalni azt, hogy nagyon sokszor beszélek olyan emberekkel, akik nem nagyon sokat tudnak felmutatni abból, hogy vallásos életet éltek volna. Nagyon sokszor beszélek gyászolókkal, és megpróbáljuk végigvenni azt, hogy hát mit is lenne jó hallani a temetési igehirdetéskor, és akkor annyi jót hallok a családról, hogy hogy szerette a családját, hogy minden a családja volt, hogy a munkája, stb. És úgy nézem azt az életet, hogy élt 90 évig, hogy és templomban nem járt, Bibliát nem olvasott. És ami nagyon érdekes, hogy a legtávolabbi egyházi közösségtől, a legtávolabb levő ember életében is mindenhol azért ez a szó valahogy megjelent. Hogy amikor beszélgetünk, és hogy végignézzük az életüket, akkor valami módon Isten jelzett. Én úgy gondolom, hogy nincs olyan ember, akinek Isten valamilyen módon ne adott volna le valamilyen jelzést. Tehát ez, hogy jöjjetek, ez egy olyan kiáltás, ami végigzeng az egész univerzumon, az emberiség történelmén, és Isten ezt a kiáltást még azoknak az embereknek az életében is felcsendíti, akik teljesen szekuláris közegben éltek, és valamilyen módon ez, hogy az Isten szeret, hogy azért otthonom volna az Istennél, hogy jó lenne a közelében lenni, hogy mégiscsak vágyódik valami bennem, még aki tagadja az Istent, annak is ott van a szívem mélyén, valami kis gondolat az Istennel kapcsolatban, ez az, hogy ez a kiáltás, hogy jöjjetek. Ezt Isten olyan szeretete elhelyezte az emberiség életébe, és a mi életünkben is. Abban az időszakban is, amikor talán nem akartunk volna eljönni a templomba, akkor is ez a szó valahogy megjelent, ott volt, és így végig kísért bennünket gyermekkorunktól kezdve egész életünkön át a megváltónak a kedves szava, aki azt mondta, hogy jöjjetek. És amikor nagyon bajban voltunk, akkor talán még azt az igét is meghallottuk, Jézus szavát. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. És vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szerint és alázatos így vagyok. Ezt a hívást közben adom át. Én mondom, és közben a Szentlélek ezt tudja úgy rezonáltatni, hogy a lelkünk is megértse és felfogja. Jöjjetek, hogy egyszer a jobb oldalt ott álljunk. És ami a textusom volt, amivel kezdtem, amivel most be is fejezem, az így hangzik, és az igazak elmennek az örök életre. Ez olyan jó, ezt szívesen hallgatjuk, pláne hogyha már az igazságot elnyertük, ha igazak lehetünk. Az igaz nem azt jelenti, hogy ön igaz, hogy azt mondom, hogy én most már nagyon-nagyon igaz vagyok, és hamis képet állítok magamról, mint az egyszerű ember mondta, hogy eddig beképzelt voltam, most már tökéletes. Hát ez nem erről van szó. Nem ilyen tökéletesség, mert soha nem érjük el. Hanem valami olyan tökéletesség, ami itt a jobbkéz felül állóknál azért mégis megvan, tudni, figyeljük meg. A jobb kéz felől állók egyetlen feddő szót nem kapnak. És ilyen nincs. Ilyen embert nincs, aki csak meglátogatta, csak enni adott, csak inni adott, csak jót tett, csak kedves volt, csak könyörületes volt. Egyetlen, egy rosszat nem volt. Az igen. Egyszer rosszat nem tettek. Egyszer félre nem léptek. Nem volt egy rossz gondolat. Nem beszélve az elmulasztott lehetőségeknek a skálájáról, mert azok legalább annyi hibát jelentenek, legalább annyi hiba lehetőség van az el nem követett cselekedetek terén, mint az elkövetett rossz cselekedetek terén. Hogy mennyi hiányosság, hogy meg kellett volna tenni, és nem tettük meg, és elmulasztottuk, és elment a villamos. Itt többet ezt nem tudjuk már megcsinálni. És ezek a jobbkész felülállók csak jót hallanak. Pedig hát nagyon, ezek is bűnös emberek voltak. Mivel hívő emberek állnak jobb oldal, és tegye fel a kezét, aki nem követett el bűnt. Nincs olyan. Hát, és mégiscsak jót mond. Azért, mert a bűnbocsánat teljes. Mert a Jézus Krisztus vére megtisztít minden bűntől. Mert felmenti az Isten az embert, hogyha Jézus Krisztusban hisz. Mert a bűneiért valaki meghalt. Mert ez az egésznek a titka, hogy a Krisztus meghalt értem, és én nekem nem kell meghalnom a kárhozatban. Ő elszenvedte a bűneim büntetését, nekem már nem kell elszenvednem. Tehát így a jogi értelemben felmentett ember vagyok. Nem azt jelenti, hogy nincs rosszra való hajlamom, nem azt jelenti, hogy nem fogok bűnt elkövetni, de amikor arról van szó, hogy ettől függ, hogy bemegyek az Isten országába, vagy nem, akkor azokat meg se említi. Mert teljes a bűnbocsánat, tiszta lappal mehetek tovább. Tehát ezért van ez a megigazulás. Ez a megigazulásnak a bibliai tanítása, hogy nincsen immár semmi károsztatása azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Ezért kell, hogy Krisztus Jézushoz tartozunk, a juhai közé tartozunk. Azt pedig, hogy elmennek az örök életre, ez nem azt jelenti, hogy most, figyeljük meg, nem azt jelenti, hogy most elkezdenek elmenni az örök életre. Eddig is az örök életre mentek. Ez a mondat, hogy elmennek az örök életre, nem akkor kezdődik, amikor Krisztus visszajön, és ott megállok előtte, és akkor elkezdek majd elmenni az örök életre. Mert aki addig nem kezdte el azt, hogy elmenjen az örök életre, ott nem fogja tudni elkezdeni azt, hogy elmenjen az örök életre. Ez, hogy ezek elmennek az örök életre, ez az örök életre való járás, ez korábban kell, hogy kezdődjék. Itt a föld életbe kell, hogy elkezdődjék. Tehát, ha valaki 70 éves koráig él, és 30 éves korában jutott élő hitre, akkor itt a földön már 40 évet bent az örök életre. Mert ez úgy kezdődik, hogy az ember ezt az üdvösséget átveszi. Ez úgy kezdődik, hogy az ember hisz az Úr Jézusban, és azt mondja, Uram, neked odaadom az életemet, hadd legyek a tied, és vele jár. Tehát ez, hogy elmennek az örök életre, az azt jelenti, hogy ez már korábban el kell, hogy kezdődjék. És el is kezdődik a hívő ember életében, és úgy járja ezt a föld életet, hogy és kiki saját maga tudja, hogy ebből az örök életre menésből hány év jutott a földi szakaszra? Eddig mennyi, aztán még meddig élünk a földön, ezt nem tudjuk. De ez, hogy elmennek az örök életre, ez itt a földi életbe kell, hogy kezdődjék. És milyen jó ezt hallani. Ezzel menjünk haza. Ezt tűzünk ki célként magunk elé. És járjunk ezen az úton. Amen. Énekeljük a 367. dicséretünknek a 4. versét. Ó, kérünk, Jézus jó Urunk, te szabd meg életünk utunk. imádkozzunk. Úrunk, hallottuk ezt a két lehetséges kiáltást, a távozzatok és jöjjetek szavát. Köszönjük, hogy az egyik elrettent, a másik pedig vonz. Köszönjük, hogy az egyik figyelmeztet bennünket, másik pedig buzdít és bátorít, és te pedig hallottad, Urunk, a mi szívünknek a kiáltásait, vagy szavait, vagy kérdéseit, vagy bizonytalanságait. Urunk, te ismered a mi lelkünket. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk a lelki kérdéseinkkel. Hozzád hozhatjuk a lelki problémáinkat. Nem kell nekünk emberi segítséget várni, amikor a lelkünknek a nagy harcaiban vívódunk, hanem téged kereshetünk, és azokat, akik ismernek téged, és ugyanezeket a harcokat harcolják. Köszönjük, Urunk, hogy van nekünk földi családunk. Áld meg őket. És add, hogy a lelki családunk is beletartozzanak. Add, Urunk, annak a boldogságát, hogy beletartozhatunk a te családodba. Add, hogy szeressük azokat, akik a tiéd, és vállaljuk velük a közösséget. Köszönjük, Urunk, Krisztusunk, hogy ilyen nagy lettél a mi számunkra. Itt a Földön kicsiny, alázatos sorban voltál, és íme láthatjuk, hogy most tiéd minden hatalom, menjen és Földön készülünk a veled való találkozásra. Köszönjük, hogy testet és lelket alkottál nekünk, és hogy gyógyigatod a mi földi testünket és lelkünket, és majd egyszer a dicsőséges feltámadásban előtted lehetünk épp testben, épp lélekként. Add, Urunk, hogy az örök élet útját megtaláljuk, és ha most azon járjunk, hogy majd ránk is érvényes legyen ez a szó, az igazak elmennek az örök életre. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imád. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kegyenünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége. Legyen és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. A záróének gyanánt a 398. dicséretünket énekeljük, ezek rövid versek, mind az öt verset, utána a himnuszt énekeljük. A 398. dicséretünk így kezdődik. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt.